Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak, és az Úr Jézusnak a megismerésére. Ámen. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg fejünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Istennek szent lelke, jöjj végy lakozást mi közöttünk. Kérünk, szenteld meg a mi figyelmünket, és áld meg, Urunk, a mi esti alkalmunkat. Ámen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hálával áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy megszentelhetjük ezt a nagy hetet. Itt lehetünk a te házadban. Nagy csütörtökön, amikor arra emlékezhetünk, hogy te az utolsó vacsorán együtt voltál a tanítványaiddal, és egész éjszaka elkezdted a te nagy tusádat, imádkoztál, tusakodtál, és elfogtak téged. Köszönjük, hogy együtt lehetünk most is veled, és együtt maradhatunk egész este, és imádkozhatunk, és hozzád jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi elcsöndesedhetünk, és egyben hadd imádkozzunk, Urunk, ezért a városért, a mi népünkért. Te látod, hogy forrong, mi minden zajlik itt, hogy milyen hangos. Te látod talán, hogy milyen kevesen gondolnak arra, hogy nagy hét van. Imádkozunk, Urunk, ezért a városért. Imádkozunk azért, hogy le tudjon csöndesedni. Imádkozunk azért, hogy a lényegre tudjon figyelni. Imádkozunk azért, Urunk, hogy valóban benned kapjon békességet, és a te üzeneted járhassa át a szíveket. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz tőled való gondolatokat adni. Ma is annyi gondolat töltötte be a szívünket, ahogy idejöttünk is, köszönjük, hogy itt megpihenhetünk. Ahogy a zápor elől most ide bejöhettünk, ugyanúgy, Urunk, te tudod a mi lelkünket, szívünket igazán megbékéltetni, igazán rád figyeltetni, igazán megnyitni, hogy be tudjuk fogadni, amit mondasz, hogy a te gondolataiddal teljen meg a mi szívünk, hogy igazán átjárhasson az, amit te akarsz, amit te gondolsz. Könyörülj mi rajtunk, Urunk. Te látod, hogy ki mennyi idő óta a te tanítványod, és mennyi idő óta tudod átformálni a gondolataid. Kérünk, hadd lehessen ez a ma este is egy alkalom arra, hogy a te gondolataiddal telünk be. A te szent lelked által kérünk, hogy cselekedd meg ezt velünk, a te kegyelmedből. Ámen. Isten igéjét a Máté evangéliuma 16. részéből olvastuk már tegnap is. Hangzott az ige a 21. vers alapján, és ma a 22. versből hangzik. Elolvasom a Máté 16.21-től a 23. terjedő ige részt. Jézus szól az ő haláláról és feltámadásáról. Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus mondani a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. A 22. vers így hangzik, amelyet ma szeretnék kiemelni. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg te veled. Kedves nagy hetet ünneplő gyülekezet, kedves nagy péntekre, húsvétra készülő gyülekezet, mire gondoltunk ma? Mi minden kötötte le a mi gondolatainkat? Vajon szoktuk-e figyelni magunkat, hogy milyen gondolatok kötnek le bennünket? Akár milyen gondolatok gyötörnek egyszer-egyszer? Vajon szoktunk-e arra figyelni, hogy fogjul ejtsünk gondolatokat, amik nem Isten szerint valóak? De vajon tudjuk-e, hogy mik azok a gondolatok, amik nem Isten szerint valóak? Szoktunk-e ezen gondolkozni? Nagyon fontos ez, hiszen a gondolatokból lesznek a mi napjaink, valósulnak meg a mindennapjaink, sőt, valósul meg az életünk. Biztosan ismerjük azt a nagyon kifejező közmondást, sokszor szokták idézni, ültess el egy gondolatot, és tettet aratsz le. Ültess el egy tettet, és szokást aratsz le. Ültess el egy szokást, és jellemet aratsz le. Ültess el egy jellemet, és sorsot aratsz le. Egy gondolatból, vagy mondjam így, a gondolkozásunkból ered, hogy milyen lesz a sorsunk, hogy milyen lesz a mi egész életünk. És mi emberek mindannyian úgy születünk. Isten igéje erről beszél, hogy nagyon sok hiába való gondolat, gondolkodással van teli a mi fejünk, a mi gondolkozásunk. Hiába való gondolatokkal Istenről, hogy egyáltalán milyen az Isten. Oly sokszor úgy gondolkozunk róla, mintha olyan lenne, mint egy ember, mindenféle emberi tulajdonságokkal. Máskor pedig úgy gondolkozunk Istenről, mintha egyenesen mi irányítanánk, gondolják ezt sokan emberek. Sok mindent mondhatnánk itt tovább, sok minden ehhez hasonlóra mondja az Ézsaiás próféta könyvében Isten, bizony a ti gondolataitok, mondja ezt általában a hitetlen ember gondolkozására, a ti gondolataitok nem az Isten gondolatai. A ti útaitok nem az én útaim. Egyenesen föld és ég a különbség, vagy menny és pokol a különbség, hiszen így folytatja az ige, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál, mondja az Úr. Vajon szeretnénk-e Isten szerint gondolkozni? Én hiszem és vallom, hogy mi igen. Azért vagyunk itt mindannyian, mert szeretnénk. Sőt, bizonyosan, hogy átjárja a szívünket már régóta az Isten szerinti gondolkodás, és éppen, hogy harcolunk azzal, hogy mikor, hogyan döntsünk. De én ma este szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy nem csak egyszerűen arról van szó ebben az igében, hogy szeretném-e ezt, vagy nem, hanem nagyon fontos ezt az igét olvasva, látva azt, hogy ez élet szükséglet. Itt tulajdonképpen a mennyei életünkről, vagy a pokorról van szó. Nagyon élesen látjuk itt ebben a három versben, amit fölolvastam. A mennybe, Isten országába csak is azok kerülhetnek, akik tudnak Isten szerint gondolkozni. Akik megajándékoztattak ezzel, akiket átjár az Isten szerinti gondolkozás. És különben pedig az emberi gondolkozásunkra, mit mond itt Jézus Krisztus Péternek? Azt mondja, hogy pokoli. Azt mondja, hogy a sátántól való. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gondolatok kötik le a gondolatainkat. Pokoli gondolatok járnak át, és azok határoznak meg bennünket. Ezért is mondja Ézsaiás próféta az előbb idézett igének a folytatásaként, hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani, megszabadítani és újjá tenni. És most ezen a mai estén itt van előttünk Péter, egy tanítvány, aki lehet, hogy már 2 éve együtt járt Jézus Krisztussal, újjá tette őt az Úr, és mégis azt látjuk, hogy ezek az emberi gondolatok, ezek a sátáni, pokoli gondolatok ilyen erősen befolyásolják őt, hogy Jézus Krisztus erősen rendre utasítja, és elutasítja azt, ami ő benne van. És úgy elgondolkozhatnánk ezen. Hát ez Péter, akiről sokszor látjuk, hogy olyan heves, és sokszor kimondja azt, amit nem kéne. Hát ő neki ilyen a habitusa, ő ilyen. De valójában azt láthatjuk, hogy ez a 3 vers nem Péterről szól. Ez itt a mindenkori emberről szól. Ott van az összes többi tanítvány is, láthatjuk a beszélgetésből. És az összes többi tanítvány ugyanígy gondolkozik. Miből látjuk ezt? Abból, hogy egyikőjük sem a 12 közül nem mondja azt, vagyis a 11 közül nem mondja azt Péternek, hogy de Péter, hát miért mondasz ilyet? Te miért így gondolkozol? Én nem így gondolom. Te miért ezt mondod? Akár mondhatnánk így is, hogy Péter az, aki kimeri mondani azt, amit mindenki gondol. Amit mindenki ugyanúgy gondol. Ő az, aki az ő szókimondása miatt kimeri mondani. De valójában itt áll előttünk az ember. Az ember, aki tele van még akkor is, ha már jár Jézus Krisztussal ezekkel az emberi gondolatokkal. És nem az Isten szerint való gondolkozás határozza meg őt. Milyen is itt ebben a 3 versben az emberi gondolkodás? 3 üzenetet helyezett Isten a szívemre a 3 versből. Először is az emberi gondolkodás nem akar a keresztről hallani, nem akar a keresztről tudni, és nem akarja, hogy a kereszt egyáltalán jelen legyen az ő életében. Jézus Krisztus, tudjuk a Márk evangéliumából is, ahogy most olvastuk bibliaolvasásunkban, hogy 3-szor is kijelenti, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, és majd 3. napon fel kell támadnia. Ez a csodálatos isteni kell, amit a mennyei atya az örök tanács végzésében már öröktől fogva eldöntött, és ő most beteljesíti. Olyan különleges volt számomra, hogy átgondoltam ezt, hogy 3-szor elmondja ugyanezt a mondatot az Úr Jézus. Nem sok olyan ige van, amit ugyanúgy, ugyanabban a kifejezésben 3-szor elmond. És szinte ugyanúgy idézi a többi evangélista ezt a mondatot. Mert annyira hangsúlyozottan mondta el Jézus Krisztus sokszor. És mégis mi a egyértelmű reakció ezektől a tanítványoktól? A szenvedés nem kell. A kereszt nem kell. És mindez, amit kijelent Jézus Krisztus, nem így kell, hogy történjen. Ravasz László, a múlt század református püspöke fogalmazza meg ezt így: mikor még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, és csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy elkészítsen a fényre. Ez a kijelentés, hogy hogyan kell végbe menjen a megváltásunk a kereszten keresztül, nagyon sok mély üzenetet jelent, és nagyon sok emberi gondolat ütközik ki ezen keresztül. Azzal, hogy ezt Jézus Krisztus elmondja, elmondja azt is, hogy nincs más megoldás az ember életére. Vagy mondjam így, hogy olyan nagy a baj az emberrel, hogy szükséges a kereszt. A lehető legmélyebb, legfájdalmasabb, legborzalmasabb halál. Azért, hogy az ember megmeneküljön. Annyira nagy a baj, hogy váltság halállal kell fizetni. És mi az emberi gondolkodás, amit itt Péter kimond? Hogy nem olyan nagy a baj. Hogy elég csak valahogy máshogy tünetileg kezelni a dolgokat. Elég csak befoltozni, bevarni, bekötözni, és különben is tulajdonképpen miért is beszélnénk a bajról. Hiszen az embernek sokkal inkább jellemzője az, hogy letagadja, hogy eltakarja, hogy szépítgeti, hogy elleplezi, sőt, ma még inkább látjuk, hogy dicsekszik vele, milyen ügyes vagyok, milyen ügyes az ember, hogy így ki tudott játszani dolgokat, vagy másokat is belerángat, akkor már nem vagyok egyedül, nem csak nekem van az, hanem többen is benne vagyunk, és akkor ne legyen annyira feltűnő. Az ember képes hosszú-hosszú védő beszédet gyártani az önmaga számára, csak hogy bizonyítsa, hogy mennyire nincs baj. És mennyire nem nagy a baj, mennyire beszélni se kell róla, amit Isten ígéje úgy nevez meg, hogy bűn. Mennyire hatalmas nagy kegyelem, milyen nagy dolog, amikor az ember eljut oda, ahova eljutott a tékozló fiú, hogy nincs mentségem. Amikor kimondja a tékozló fiú, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem keresek semmi mentséget, és mindent elrontottam, és mindenbe igazad van. És ez vagyok én, és nem tudom magamat megmenteni, te ments meg engem. És akkor az Atya azt mondja, megmentelek, kifizetem helyetted, és önmagamat áldozom oda érted. Az ember azonban úgy gondolkozik, hogy inkább bármilyen más megoldás, mint amit Isten készít, mint amit Isten akar adni. Tel is tele van ez a világ alternatív megoldásokkal. Sok-sok emberi gondolattal, sokféle megoldást ki lehet próbálni, akár titkos praktikákat, csak hogy megoldjam a kereszt nélkül. És Isten azt mondja egyértelműen, egyik sem. Visz előre nyilvánvalóan, hiszen mind pokoli gondolat, amely mégis megfogalhat az ember szívébe, csak egyre mélyebbre, egyre lejjebb visz, és egyre inkább megterheli a mi lelkünket, szívünket. Pár hete hívtam valakit az Isten tiszteletre, és ahogy mindezeket végig gondoltam, hogy elém hozta Isten, és amikor hívtam őt, akkor azt válaszolta nekem, hogy dehogy mehetek, hát nézzem meg, mennyire ronda a haja. Volt ez szombaton, amikor hívtam, és úgy megdöbbentem rajta, hogy hát tulajdonképpen miért jövünk a templomba? Valamit megmutatni? Magunkat megmutatni? Magamat kívülről bemutatni? Megmutatni, hogy mennyire méltó, hogy ide jöjjek? Vagy pedig alapvetően azért, mert elveszek, ha nem jövök. Mert belül vagyok olyan tisztátalan, hogy szükségem van a megmentésre, a szabadításra. A keresztre van szükségem, hogy valóban itt megszabaduljak. De az ember az úgy gondolkozik, hogy ez nem kell. Az ember úgy gondolkozik, hogy nem csak a megváltása tekintetében nem kell, hanem a mindennapi életében sem. Hiszen Jézus Krisztus azt mondja, hogy mi sem vagyunk mások, a mi életünk sem lesz más, mint amin ő neki végig kellett menni. Vannak próbák, vannak harcok, vannak megpróbáltatások, vannak keresztek a mi életünkben is. És hányszor fogalmazza meg az ember, hogy nem kell, hogy miért van. Vagy így mondja ugye Péter levele, hogy nem tűnik számunkra örvendetesnek, hogy túl nehéz. Pedig Isten azt mondja, ezek a próbák Isten kezében áldott eszközök. Ő általuk sok jó dolgot munkálhat ki az életünkben, tűrést, az igazságot, az álhatatosságot, a mélyebb hitet, a hosszú tűrést. Ahogyan az Úr Jézus Krisztus életében a kereszt által munkálta ki a feltámadást, a kereszt útján jutott a megdicsőüléshez, ugyanígy ezen az úton járat bennünket is. Milyen sokat tudna erről beszélni például Dávid, akinek az Ószövetségből olvassuk most a történetét. Milyen kereszt út, amin végig megy, amíg elnyeri a királyságot. És sorolhatnánk tovább sok-sok bibliai szereplőt, akik igent tudtak mondani arra, hogy Isten jó terve az, ami így végbe megy az ő életükben. És aztán oly sokszor fogalmazza meg az emberi gondolkodás, hogy ha már van kereszt, akkor legalább ne ez legyen, ami nekem van. Mindenki másé könnyebb és jobb, mint az enyém. Miért pont ez az enyém? Ez elviselhetetlen, ami nekem van. A másiké sokkal könnyebb, mintha a másik valahogy kivételezett lenne. És aztán képes az ember azon sokat gondolkozni, hogy félelmet gerjesszen az ember magába, a kereszttel kapcsolatba. Mi fog még jönni? Mi lesz még az én életemben? Mi lesz még ezen a világon? Egyszer egy szerzetesről olvastam, talán mondtam is már ezt a példát, de most újból elém jött, aki olvasott és elgondolkozott arról, hogy milyen nehéz soruk volt, és milyen nagy keresztet kellett elviselniük az első keresztényeknek. Hogy kellett mágia halálra menniük. És akkor ez a szerzetes a saját maga életleírásában írja le, hogy elkezdte az ujját beledugdosni egy gyertya lángba, és kipróbálni, hogy milyen is az, ha neki ezt el kellene viselnie. Nyilvánvalóan érezzük az egészből, hogy köze sincs ahhoz, hogy ő ezt kipróbálta volna. És nyilvánvalóan tudjuk mindannyian, hogy Jézus Krisztusnak ígéretei vannak. Azt mondja, hogy nem kell előre aggódnunk, nem kell előre gondolkodnunk, nem kell olyan terhet fölvennünk, ami még nem a miénk, mert még nem készítette Isten erre a szívünket. De amikor elkészíti, akkor az erőt is megadja. Akkor velünk lesz, akkor előttünk megy benne, és akkor az ő erejével meg tudunk állni benne. Mitől félek jobban? Gondolkozzunk el ezen a mai estén. A kereszttől félek jobban? Ez az emberi gondolkodás. Vagy pedig az engedetlenségtől félek jobban. Ez volt Jézus Krisztus gondolkodása. Nehogy engedetlen legyek. Nehogy ne tegyem meg, még akkor is, hogyha a testem annyira nagy harcban van, ahogy most nagy csütörtökön imádkozott, és vért verejtékezett abban a tusában, ahogy imádkozik. De mindenek előtt ettől félt, nehogy engedetlen legyen. Az emberi gondolkodás pedig a kereszttől fél jobban. Azt mondja az Úr Jézus nekünk, ne aggódjatok. Képzeljük el, szeretett testvérek, hogy egy szerettünk elhív bennünket egy útra. Egy nekem, nekünk ismeretlen útra. Mondjuk egy kirándulásra. Elhív bennünket föl a hegyekbe. Elhív bennünket a férjünk, feleségünk, gyermekünk, közvetlen hozzátartozónk. Félnénk, attól az úttól? Félnénk azon a kiránduláson? Folyton azon gondolkoznánk, hogy bízhatok-e benne? Rosszat akar nekem? Kételkedném? Rábízni magamat? És mégis sokszor ilyen az emberi gondolkodás, és látjuk itt Péteréket, hogy a hívő ember gondolkodása is még, hogy félek rábízni magam az én Uramra, aki visz engem azon az úton, amin ő jól tudja, hogy miért kell menjek. Sőt, azt mondja az ő igéjében, hogy ő már előttem ment. Azt mondja az igéjében, hogy ő az útnak a leges, legnehezebb részét megtette. Azt mondja, hogy nekem azon a legnehezebb részen nem kell mennem. De azon a részen, hogyha lesz is benne nehéz, amin nekem kell menni, mert lesz benne nehéz is, ő előttem megy, velem megy, vagy lesz olyan útszakasz, hogy a kezébe fog vinni engem. Hát megbízhatok benne? Hát rábízhatom igazán magamat? Elhihetem? Elhiszem, hogy jót akar nekem? Hogy tudja, mi a jó nekem? Aztán másodszor, szeretett testvérek, az emberi gondolkodása, hogy látjuk itt az igében, oly sokszor felül akarja írni az Isten gondolatait. Péter magához vonja Jézus Krisztust, és megfeddi. Szeretném ezt a szót egy kicsit kielemezni mindannyiunk számára. Az a szó, ami itt szerepel, egy nagyon kemény szó. Az eredeti szövegben azt jelenti szemrehányást tenni, ráparancsolni, megszídni, megdorgálni, rászólni valakire, erőteljesen, határozottan megmondani a véleményemet valakinek. Képzeljük el ezt a szituációt, hogy én félre vonnám az Isten fiát, és aztán jó, erőteljesen megmondanám neki, ami itt szerepel a szövegben. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg te veled. Jó lett volna még erőteljesebben, hangosabban kiáltani ezt, mert körülbelül úgy képzelhetjük el ezt a szót, ami itt szerepel. Amikor Jézus Krisztusra szerepel ez a szó az igében, akkor például az a történet, amikor kint vannak a tengeren a tanítványaival, és óriási vihar van, és az Úr Jézus ráparancsol a viharra, és az lecsöndesedik. Hangosan kellett kiáltania, és lecsöndesedik a vihar. Vagy amikor 3-4 ilyen történet is van az igében, amikor ördöngősöket szabadít meg Jézus Krisztus, ördögtől megszállottakat, ott is 3-4 is ezt írja az ige, hogy rákiált az ördöngöstől megszállottra, és azt mondja, hogy menj ki belőle, szabadulj meg, tisztulj meg. Akkor is ez a szó szerepel. Vagy most nagy héten vagyunk, amikor az egyik lator szidja Jézus Krisztust, bántja, gyere le a keresztről, és a másik lator rászól. Ott ugyanez a szó szerepel. Micsoda kínok, fájdalmak között rákiált, hagyd békén, ne szólj így, hiszen mi méltán vagyunk itt, ő pedig nem érdemli ezt, ami vele történik. És neki mondja ugye azt az Úr Jézus, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Nos, ezzel a hangossággal, ezzel az indulattal szólal meg Péter. És már egyáltalán az a szituáció, hogy félre vonja Jézus Krisztust, mintha bizalmasan mutatná, hogy hát itt tévedtél, úgyhogy nem akarlak a többiek előtt megszégyeníteni, de a valóság az, hogy ezt ki kell igazítsam benned. Az emberi gondolkodás felülírja az Isten gondolatait, és hányszor írja felül az emberi gondolkodás Isten szavát. felülírja a Bibliát, megkérdőjelezi minden kijelentését. Ahol élünk ebben a világban, már szinte nincs olyan része az igének, amit nem kérdőjeleztek meg belőle. És hányszor és hányszor hangzik el ez a gondolat hangosan is, vagy fogam meg emberek szívébe, még ha halljuk is az igét, nem kell azt olyan komolyan venni. Abban a helyzetben igen, azt úgy mondták, de mi már sokkal modernebb, sokkal másabb helyzetben vagyunk, ma már nem kell azt úgy érteni. És mi van, ha pont az ember látja jól? Lehet, hogy Isten igéje ezt mondja, de azt nem lehet úgy megvalósítani, mondják sokan. És bizony az ilyen ember még ott is lehet a templomban, csak éppen egy dolog nem érdekli. Az, hogy mit mond Jézus Krisztus. Vajon milyen Isten képe lehet az ilyen embernek? Ezen gondolkoztam el. Kicsoda az Isten számára? Egy kis bábú? Egy kis tehetetlen, gyenge valaki? Egy istenke? Annyira nem szeretem ezt a kifejezést, amikor sokan mondják. Aki nem is ismeri ezt a világot, ezért ki kell oktatni róla. Ebben a jelenetben benne van az ember, aki tulajdonképpen csak is magában bízik. Én tudom jól, én átlátom, akár rögtön sorolhatja is az ember az érdemeit, a teljesítményét, hogy miért kell kizárólag rám figyelni, hiszem, vallom, tudom, Isten gondolatai mégis sokkal magasabbak, mint a mieink. Vallom én ezt, tudom én ezt. Ha igen, úgy gondolom, sok-sok ilyen hasonló dolgot, amikről most beszéltem, mind-mind kitisztíthat Isten a mi gondolatainkból és szívünkből. Hányan és hányan vannak, akik eltávolodtak a hittől. Úgy gondolom, alapvetően itt kezdődött. Egyszer csak az ember beül a bírói székbe, és elkezdi méregetni az Istent. Hogy meri Isten ezt vagy azt megtenni? Nem jól mondja, nem jól tanítja. Inkább a magam látására hallgatok. Nem jól irányítja Isten ezt a világot. Mind-mind milyen káros gondolkozások. És mind milyen messze visznek minket, ami szerető mennyei atyánktól. Nem véletlen, ahogy Jézus Krisztus reagál. Márk írja le ezt, olvastuk nem olyan régen a Bibliaolvasásunkban, Máté nem írja, de Márk leírja. Jézus odafordulva először a tanítványokra tekintett, mindegyikre, és aztán ugyanazzal a szóval, amivel Péter dorgálta meg őt, ugyanaz a szó van ott Márknál, megdorgálja Pétert. És azt mondja neki, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Olvastam egy igehirdetést, szeretett testvérek, ahogy készültem, és a lelki pásztor, aki erről az igéről prédikált, elmondta, következő vasárnap, hogy kapott egy levelet a gyülekezetében valakitől. És ebben a levélben leírta neki az egyik gyülekezeti tag, hogy nem értjük félre mi ezt az igét, ahogy magyarázta. Vajon nem jót akart ez a Péter Jézus Krisztusnak? Nem csak a szeretet hangja szólalt meg, nem csak a féltés hangja szólalt meg belőle? Nem csak védeni akarta ez a Péter Jézus Krisztust? És igen, ha elgondolkozunk úgy mélyen, biztos ez is benne volt. Védeni akarta, emberileg szólva szeretni akarta. De ha valahol itt látjuk nagyon mélyen, hogy mennyire tág ez a szó, hogy szeretet, hogy mennyire messze tudunk sokszor kerülni a mi emberi szeretetünktől, szeretetünkkel, attól a szeretettől, amit egy-egy helyzetben Isten mond szeretetnek. Hogy bizony mennyire el tud romolni a mi gondolkozásunk által még a szeretet is mi bennünk. Hogy mennyire félre mehet a mi szeretetünk. Ha valahol, akkor ezt itt látjuk nagyon nyilvánvalóan. Mert bizony lehet a szeretetünk is hibás. Mikor lehet hibás? Akkor, ha valakit túlféltek. Akkor, ha túlvédem, ha túlóvom, ha kikímélem bármiből vagy mindenből. És hányszor gondolkozunk így, hogy akit szeretek, azt kikímélem mindenből. Nem akkor szeretem igazán, ha minden próbától, nehéztől, keresztől megvédem őt. Nem akkor szeretem őt, ha helyette viszek el mindent, akkor is, ha én magam beleszakadok. Egyértelmű Jézus Krisztus válasza. Emberek szerint gondolkozol. Márpedig ez a gondolkozás nem megment, hanem tönkretesz. Bántásomra vagy nekem, mondja a Károli fordítás. Nem, hogy építő lenne, hanem romboló. És végül, szeretett testvérek, az emberi gondolkozásmód olyan, amely tele van a magam gondolataival, és éppen ezért nem is igazán hallja meg a maga gondolataitól, amivel annyira tele van, hogy mit akar Jézus Krisztus tanítani. Hogy mik az isteni gondolatok, amivel át kéne, hogy járja, tele legyen a mi szívünk. Itt látjuk a tanítványokat, akik nem figyelnek az Uruk szavára. És milyen hosszan nem figyelnek az Uruk szavára? Hiszen kik azok a tanítványok, akik a legjobban megdöbbennek majd húsvétkor, hogy nincs ott a sírban Jézus Krisztus, mint ezek a tanítványok? Hányszor mondta el nekik az Úr Jézus? Hányszor hallották kijelenteni? És mennyire figyeltek az ő szavára? Ezt a jelenetet, ha úgy elképzeli az ember, olyan mély, olyan bensőséges. Jézus Krisztus szinte kiteszi a szívét ezeknek a tanítványoknak. Úgy képzelem el, hogy szinte magához közel vonja őket, megöleli őket, és azt mondja, valami nagyon nyomja a szívemet, valamit nagyon el kell mondjak nektek. Ez az én legbelsőbb titkom, és most elmondom. Jeruzsálembe kell menjek. Szenvednem kell, meg kell halnom, de majd föl kell támadnom. Ezt a legbelsőbb, legmélyebb titkát elmondja, és akkor halljuk rá a reakciót. Mert ezek a tanítványok tele vannak a maguk gondolataival. Mi tudjuk, gondolták, hogy a messiás csak is az lehet, aki nem szenved. A messiás csak is az, aki legyőzi azokat, akik neki rosszat akarnak. Igen, legyőzi, tudjuk, hogy legyőzi, csak nem úgy, ahogy azt a tanítványok gondolták, hanem úgy, ahogy azt Isten ő elé adta, és ahogy ő rá azt rábízta. De a 12 csak azt hallja meg, amivel ő egyet tud érteni. Csak azt fogadja be, ami szerinte helyes. Mert ugye nem mindegy, hogy hogyan hallunk valamit. Oly sokszor van, hogy hallok valamit, de igazán nem hallom meg, mert nem értek vele egyet, mert nem tudom befogadni. Mert szerintem az nem úgy van. És mivel szerintem nem úgy van, ezért el is engedhetem a fülem mellett. De hát, vajon ki tudja jobban, hogy hogy van? Ki tudja jobban, hogy hogy van? Mert az ember alapvetően egy zárt ember. Megvannak a magunk igényei, elvárásai, előítéletei és elképzelései. Vannak terveink a jövő felől, vannak megoldásaink, és alapvetően az ember ilyen, nem kell, amit Jézus kínál, én tudom magamtól. Az ember már nagyon jól tudja, hogy hogy lesz jó. És mi a gyógyír mindenre, szeretett testvérek? A gyógyír az, hogy belehújjon az ige a szívünkbe. Csak is az gyógyít bennünket, hogy most is itt vagyunk. Ez gyógyít bennünket. Az gyógyít bennünket, hogy amikor itt vagyunk, most is és máskor is, akkor nem hagyom, hogy úgy menjek ki az Isten házából, ahogy bejöttem. Nem hagyom, hogy úgy menjek ki, hogy nem kaptam üzenetet. Nem hagyom, hogy úgy legyek itt, hogy közben tele vagyok a gondolataimmal, és közben egy szót se tudok arra figyelni, hogy mit mond Jézus. Hanem újból és újból megfigyelem magam. Kaptam személyes üzenetet? És ez a személyes üzenet olyan, amire még emlékszem este is, meg emlékszem még holnap is, holnap után is. Át tudott járni az Isten szerinti gondolat engem? Vagy pedig igazán még mindig dübörögnek azok a gondolatok bennem, ahogy bejöttem. Lehet, hogy felháborodva, lehet, hogy szomorúságokkal tele. De Isten beszél, Isten választ akar adni. Isten megoldást akar adni. Isten el akar gondolkoztatni. És amikor úgy tudom olvasni az igét, amikor otthon előveszem a Bibliát, hogy valóban beszéljen hozzám, akkor megnyílik egy másik dimenzió. Hányszor és hányszor tudok úgy leülni igét olvasni, hogy azt se tudom, hogy mit olvastam. És hányszor tudok úgy kimenni egy alkalomról, hogy végig a saját gondolataimmal voltam. De ha hallom az Úr szavát, ha személyesen találkozom vele, akkor megnyílik egy másik dimenzió. És akkor felfedezem, hogy igen, az is lehetséges, hogy a kereszt vezet a megdicsőülésre. Az is lehetséges, hogy a kereszt által tökéletes váltságunk van. Az is lehetséges, hogy a kereszt által részesülünk az üdvösségben és minden örökségben, ami a Jézus Krisztusé és most már az enyém. Nem szabad hagynom, hogy ne halljam Jézus Krisztus szavát. Nem szabad hagynom, hogy csak ott legyek mellette, hogy csak ott legyek testileg, de ne értsem, ne fogadjam be, amire tanítani akar engem. Ha bármiképpen ezt észrevenném magamon, akkor könyörögjek, Uram, hallani, érteni akarom. Mert ha nem hallom, akkor mi marad? Csak a saját gondolataim, amik végeredményben pokoli gondolatok. Tanítható tanítvánnyá válni. Ez a cél. Tanítható tanítvánnyá válni. Mit jelentett ez a tanítványok életében? Eljön nagypéntek, és sok síráson, sok belső formáltatáson keresztül, sok lelki tusán keresztül elfogadják a keresztet. Elfogadják a keresztet, felismerik a keresztet. Megüresítik magukat. Megszabadulnak sok-sok emberi gondolattól, magukra nézve is. Kicsodák ők, milyen jók ők. És az emberi gondolkozásból így lesz Isten szerinti gondolkozás bennük. És milyen csodálatos, különösképpen Pétert látni, hogyha ugye őrá vetítettük a fényt, legelőször fejezzük be azzal, hogy rávetítjük végül is. És hát tulajdonképpen a többi tanítvány is, mert ugye egy kivételével mindegyik olyan mértékben vállalta a keresztet, hogy mindenki mártír halált hal. Jánosról tudjuk ugye, hogy számüzetésben hal meg, de hát ő is számüzetésben, mindegyik őjük mártír halált hal. Ezek a tanítványok nagyon megváltoznak. Ezek a tanítványok nagyon taníthatókká válnak. Odaadják magukat, nem félnek a kereszttől. Olyan erővel viszik azt a nagyon nehéz utat, ami nekik adatik, hogy azzal átformálódik a világ. És itt lehetünk mi most, mert ők akkor azt vállalták. Hadd olvassam fel befejezésül egyik lexikomból, hogy Péter befejező napjait hogy írják le. Amikor a hivatalos Róma megérezte, hogy az új vallás veszélyes lehet, mivel az emberek egyenlőségét hirdeti és éli, azon kívül a császárt nem tiszteli Istenként, a keresztények arra kényszerültek, hogy összejöveteléket a katakombák föld alatti sírkamráiban tartsák. Az éjszakai órákban a mécses gyérfényénél Isten pásztora, aki egykor megtagadta az urat a szolgáló előtt, átadta gyermekeinek a benne izzó erőt. Azután eltemették néhány testvérüket és nőtestvérüket, akik Néró kertjében eleven fáklyaként égtek el, vagy vadállatok prédájává lettek. Eljött az a nap, amikor a császár kopói Pétert is elfogták, és a Mimertinuszi börtön sötétjébe vetették. Péter azonban a börtönben is a fény, a szabadság és az élet üzenetét hirdette. Csendes éjszakákon, amikor a szenvedésének társai tompa álomba merültek, az Úrhoz imádkozott. Maga előtt látta mesterét, és hallotta, hogy e szavakat mondja. Amikor fiatal voltál, felöveszted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjesztett karod, és más fog felövezni, és oda visz, ahova nem akarod. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Suttogta ismételten maga elé, és súlyos napjai telve voltak mély békességgel. Hetek múlva bíró elé hurcolták Pétert, aki halálra ítélte. Halálra? Nem, életre. A mesteréhez való boldog hazatérésre. Úgy tetszett neki, hogy meg kell köszönnie a bírónak ezt az ítéletet. Nem sokkal később korbácsütések csattogtak, és szétroncsolták a húsát. Majd fölrángatták, kihurcolták egy dombra, kemény, éles, szegélyű keresztre dobták, amely a földön hevert. Már rángatták durva fogásokkal tagjait a négy gerendavég felé, amikor kérő mozdulatot tett az apostol. Barátaim, tegyétek meg nekem azt a kedvességet, hogy fejjel lefelé feszítsetek keresztre. Különös kérés, de miért ne? Ez egyszer valami más, valami új lesz. Legyen meg az akarata. Úgy szögezték a keresztre, ahogy kívánta, mert alázatosságában nem tartotta magát méltónak ugyanarra a halálra, mint amelyet a mester viselt el. Ennyire megváltozott Péter, ennyire taníthatóvá vált, ennyire nem félti már önmagát, ennyire nem fél a kereszttől, ennyire fontos neki az, hogy az ő urát kövesse. Mi mindenben tudott már engem tanítani, és téged tanítani az Úr, és mi mindenben akar még tanítani. Amen. Folytassuk közösen az imádságot. Szent háromság, egy örök, igaz Isten, áldunk és magasztalunk, hogy tanítasz bennünket erre, és ma újból megerősítetted a szívünk számára, hogy a te gondolataid messze magasabbak, és a te útaid messze többek, mint a mi gondolataink és útaink. És köszönjük, hogy láthatjuk, hogy a te gondolataid mennyei gondolatok, és a miénk pedig földiek, sőt, pokoliak. Könyörülj rajtunk, Urunk, akiken át és át cikáznak a gondolatok, akiket annyi és annyi gondolat tart fogva. Hányszor tudunk egy gondolattal sokszor napokig foglalkozni, és vajon érdemes-e, vajon kell-e, vagy pedig alulról jövő gondolat. Köszönjük, hogy eléd vihetjük. Köszönjük, hogy te tudsz megtisztítani. Te tudod megmutatni, hogy mi a mennyei, az isteni, a tőled való gondolkozás. Köszönjük, hogy láthatunk téged, drága Úr Jézus, aki azért jöttél el, hogy azt megmutasd. És köszönjük, hogy elénk érted. És köszönjük, hogy szent lelked által most is munkálod a mi szívünkben, lelkünkben. Hadd adjuk át magunkat, Urunk, hogy mi nem a mi emberi gondolataink rabságában akarunk lenni, és nem félni akarunk a kereszttől, hanem bízni akarunk benned, Urunk, hogy amelyik útra te viszel, arra szükség van, mert te jó felé viszel, mert benned bízhatunk legjobban, mert mi nem tudjuk jobban, és nem látjuk jobban. És bocsáss meg nekünk, amikor vitatkozunk veled, vagy pellengérre állítunk, mert úgy gondoljuk, megtehetjük. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tanítani akarsz. Add nekünk azt a kegyelmet, hogy minden alkalommal értsük a te szavadat, hogy megnyíljon a mi szívünk. Add nekünk azt a kegyelmet, hogy újból és újból taníthass minket, és mi előrébb haladhassunk. Hiszen azért élünk itt a földön, hogy taníts minket. Taníts minket, Urunk, minden nap. Így kérünk a holnapi napért is, taníts minket még jobban látni a te keresztedet, és taníts minket még jobban látni a feltámadás győzelmét. Kérünk, így áld meg számunkra a nagypénteket, a húsvétot. Te adj áldott új üzenetet az egész gyülekezet számára. Amen. Az Úr Jézus így tanít bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldásul vigyük magunkkal a második korintusi levélből az igét. Romboljunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyek az Isten ismeretével szemben emeltetnek, és ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Így legyen. Amen. Zárjuk alkalmunkat a 487. dicséretet kikeresve, ahol szintén ebben a témában van az egyik vers. Énekeljük annak a 3., a 6. és a 8., 9. verseit.